Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva üzen önöknek az angyalok citeráján. Az elmúlt hetekben március haváról, a magyar forradalomról szóltam. Szót ejtettem akkor a tavaszról, Európa és az emberiség tavaszáról is. A tavasz fogalma nagyon sok kultúrában összefügg a várakozással, az újjászületéssel, illetve a feltámadás fogalmával. A reneszánsz művészete nevében is magában hordozza ezt, hiszen a reneszánsz francia szó és újjászületést jelent. 1265-ben született firenzei nemesi családból Dante Alighieri. Nagy politikus és még nagyobb költő lett belőle, abban a városállamban, ahol újjászületett a művészet és az emberek teljes gondolkodásmódja, világlátása. Dante, akit politikai vetélytársai Veronába száműztek, soha nem térhetett haza. Firenze után vágyakozva, városa okulására írta meg nagy művét, az isteni színjátékot. A mű, amelynek olasz neve Divina Commedia, egyik leghíresebb virágirodalmi mű, amit valaha alkottak. A pokolban, a tisztító tűzben és az üdvözültek honában, a paradicsomban tett képzeletbeli utazással találkozunk, és ezt foglalja toszkán nyelven írott frissen csengő versekbe a szerző. A költemény a túlvilágról szól, s a középkori ember gondolkodása tükröződik benne. Azé a középkori emberé, aki elvágyódott a síralomvölgynek tekintett földi életből egy jobb világba, és ezért úgy igyekezett élni, hogy halála után ne a pokolba kerüljön, ahol a gonoszokat ördögök fogják sütögetni, hanem a paradicsomba, ahol a jók örökké tartó vidámságban élnek majd. Dante hősei pokoljárásuk után végre az égi boldogságot is megtapasztalhatják. A művet Babits Mihály egyik legismertebb katolikus költőnk fordította le. Ez a fordítás kiváló műgondról árulkodik, és így hangzik a nyitánya. Az ember élet útjának felén egy nagy, sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Ó, szörnyű elbeszélni, mi van ottan, s milyen-e sűrű kusza vad vadon, már rágondolva is reszketek legottan. De mikor rábukkantam egy hegyajra, hol véget ért a völgy, mély, mint a pince, melyben felébredt lelkem aggodalma, a hegyre néztem, s láttam, hogy gerince már csillagfénybe öltözött, mely másnak drága vezetője, kincse. És ím, amit meredni kezdett lejtőm, egy fürge könnyű párduc tűnt előmbe, szép, foltos bőrrel, csábosan, megejtőn. S nem tágított utam volt tarka képe, inkább elzárta és előmbe hágott, hogy futni fordultam már, visszalépve. A költő ezután egy oroszlánnal, majd legvégül egy farkassal találkozik. Dante a mű felépítésében a szám szimbolikát, illetve a szám misztikát használta. A költemény, mint jelen idézet is mutatja, atya, fiú, szentlélek együttesét jelképező hármas számra épül, mint az említett három rész, a pokol, a tisztítótűz és a paradicsom, vagy a már említett három jelképes állatalak. Mindegyik rész külön-külön 33 énekből áll. A középkori jelképes gondolkodás a ciklikusan váltakozó időszemlélettel függ össze. A középkori ember, aki önmagát a természet részének tekinti, a természetet pedig Isten teremtményének, mivel létezése a földműveléshez kapcsolódott, azt tapasztalta, hogy az évszakok körforgásszerűen változatlan formában ismétlődnek, s ehhez kell igazodnia az ugyanúgy ismétlődő emberi tevékenységnek. Ebben a körforgásban külön helyet foglal el a tavasz, az újjászületés évszaka. A múlt, a jelen és a jövő lényegük szerint azonosak a középkori ember szerint. Szent Ágoston is azt mondja Vallomások című művében, hogy valami jól ismert költemény elmondására készülök. mielőtt kezdeném, várakozásom az egészre ráirányul. Kezdés után pedig, amit belőle már a múltba szalasztottam, ott lapul meg az emlékezetemben. Így. Eme cselekvésem élete megoszlik mégpedig emlékezésre, amennyiben már elmondtam valamit, és várakozásra, amennyiben majd elmondok még valamit. Figyelmem azonban jelen való. Íme már Szent Ágostonnál is megjelenik a pillanat fontossága és a várakozás jelentősége. Hiszen minden tavasszal tele vagyunk várakozással, és éljük a pillanat szépségét, amit az újjáéledő természet nyújt. Asszisi Szent Ferenc naphimnuszában csodálkozik rá a természet teremtő erejére. A természet csodálatos, és csak nem tökéletes, mert Isten teremtménye, s az évszakok közül is a tavasz az egyik legcsodálatosabb, mert Isten szent napja ilyenkor ébreszt fel növényeket, fát és virágot, ilyenkor ébredeznek azok az állatok is, akiket Asszisi Szent Ferenc úgy szeretett, akikkel és főleg akikhez oly nagy odaadással és oly nagy szeretettel beszélt. Asszisi Szent Ferenc naphimnusza. Mindenható, fölséges és jóságos Úr, tied a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás. Minden egyedül téged illet fölség, és nem méltó az ember nagy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappalt adja, s aki ránk deríti a te világosságodat. És szépő és sugárzó, nagy ragyogással ékes a te képed, fölséges áldjon, Uram, téged hold nénénk, és minden csillaga az égnek. Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágának, szépnek. Áldjon, Uram, tégedet szélöcsénk, levegő, felhő, jó és rútidő, kik által élteted minden te alkotásod. Áldjon, Uram, tégedet vízhugunk, oly nagyon hasznos, oly drága, tiszta és alázatos. Áldjon, Uram, tűzbátyánk, vele gyújtaszt világot éjszakán, és szép ő, és erős, hatalmas és vidám. Áldjon, Uram, téged, földanyanénénk, ki minket hord és enni ad, és minden nemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet nyavaját. Boldogak, akik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldjon, Uram, testvérünk a testi halál, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak, meg jaj azoknak. És boldogok, kik magukat megadták te szent akaratodnak, a második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok. Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet legkiemelkedőbb művésze, és Janus Pannonius, magyar nyelven írott magyar reneszánsz költészet nagyatja, a nagyváradi vitéz János püspök unokaöccse, a későbbi egyházi vezető, verseibe foglalta a tavaszt, és ennek jelképes jelentéseit. Ez utóbbinak híres epigrammája a Te amigdalo in Pannonia nata című, magyar néven, egy dunántúli mandulafáról című költeménye így hangzik. Herkules ilyet a Hesperidák kertjébe se látott, hősi Ulyssessem Alcinós szigetén. Még boldog szigetek bőrétjein is csoda lenne, nemhogy a Pannonföld északi hűs rögein. S íme, virágzik a mandulafácska merészen a télben, ám csodaszép rügyeit zúzmara fogja be majd. Mandulafám, kicsi Fillis, nincs még fecske a tájon, vagy tán oly nehezen vártad az ifjú tavaszt? A verset 1464 táján írta a szerzője, Csezmicei János, akit csak Janus Pannonius, azaz Pannoniai Jánosként ismerünk, és Vörös Sándor fordított magyarra. A költemény több ókori mitológiai történetre utal. Az első Herkules nagy erejű hős története, akit halandó létére az istenek magukhoz emeltek, miután 12 hőstettet vitt véghez, és Atlasz leányaihoz, a Hesperidákhoz került, akik a világ legnyugatibb végén egy kertben őrizték Héra aranyalmáit. A másik Phyllis, trák királylány története, aki nem győzte a háborúból hazavárni vőlegényét, puskomorságba esett, és felakasztotta magát. Az istenek fává változtatták. Janus Pannonius is ilyen korán jött virágzó fának érzi költészetét, hiszen még nincs itt a tavasz Magyarországon, és még nem érkezett el a műveltség korszaka. Ezért aztán a mandulafa megfagy, a költő pedig nem talál meghallgatásra, műve azonban fennmarad, és fennen hirdeti az emberiség az emberi kultúra tavasza, hamarosan eljön Magyarországra is. Még ha mostoha téli világ is veszi körül az embereket. S ez így is történik, s a költő is elkerül nem sokára Mátyás király virágzó reneszánsz udvarában. Balassi Bálint már magyarul írja verseit, olyan költő ő, akit Rímai János úgy jellemez, hogy sas volt, aki szárnyalt az apró madarak előtt. A hányatos sorsú költő verseit három témakörbe sorolhatjuk. Istenes versei, virágénekei, azaz szerelmi költeményei, és tavaszváró versei, amelyeket csak úgy ismerünk, mint vitézi, vagyis katonaénekei. A költő szerette a természetet és a katona életet, és szerette az életet, így hát szerette a szerelmet is. Mindezt megköszönte Istennek, és élete válságos pillanataiban hozzá imádkozott, hozzá könyörgött. A tavaszélmény a középkori vágáns költészet tavaszköszöntő himnuszaiból ismeretes. A katonák pedig különös jelentőséget látnak a tavasz várásában, hiszen ilyenkor ki lehet lovagolni a szabadba, férfiasan lehet háborúba indulni, vagy békeidőben éppen örülni lehet az élet adta szépségeknek. Széllel tündökleni, nem látd é az földet gyönyörű virágokkal? Mezők illatoznak jószagú rózsákkal, sokszínű violákkal. Berkek, hegyek, völgyek, mindenütt zöngenek sokféle madárszókkal. Új rózsakoszorúkban kegyesek, szűzek, ifjakkal táncolnak. Jószavú gyermekek vígan énekelnek, mindenek vígan laknak. Mind menny, föld és vizek, látd é, hogy tetszenek, mintha megújulnának. A Borivóknak való című verse az áldott szép pünkösnek gyönyörű idejét idézi fel. A tavasz szépségét, az újjászületés áldását és örömét találjuk meg ebben a versben is. Borivóknak való. A tavaszi idő dicsérete. Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje. Minden egészséggel látogató ege, hosszú úton járókat könnyebbítő szele. Te nyitod rózsákat meg illatozásra, néma fülemiletorkát kiáltásra. Fákot is te öltöztetsz sok színű ruhába. Neked virágoznak bokrok, szép violák, folyóvizek, kutak csak neked tisztulnak. Az jó hamarlovak is csak benned vikadnak. Mert fáradtság után füremett tagokat, szép harmatos fűvel hizlalod azokat, új erővel építvény űzéshez inokat. Sőt, még az végbéli jó vitéz katonák, a szép szagú mezőt, kik széllel béjárják, most azok is vígadnak, s az időt mulatják. Ki szép füvel lévén bánik jó lovával, ki vígan lakozik vitéz barátjával, ki pedig véres fegyvert tisztított csíszárral. Újul még a föld is mindenütt te tőled, tisztul homályából az ég is te veled, minden teremtett állat megindult te benned. Így jó időt élvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből, ígyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből. Az egy katona ének néven ismert versében pedig a végek dicséretét találjuk. A vitézek őrzik a végvárakat, háborúznak, meghalnak a hazáért, de ezt örömmel és bátorsággal teszik, mert vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog a végeknél? Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él, mező jó illatot, az ég szép harmatot át ki kedves mindennél. Mindez csodálatos és egyben természetes is, s mindezt Isten irányítja. Hozzáfohászkodik hát a költő, amikor azt mondja, hogy ó végbelieknek, ifjú vitézeknek dicséretes serege, kiknek ez világon szerte szerint vagyon mindeneknél jókedve, mint sok fát gyümölcsel, sok jó szerencsékkel, áldjon Isten mezőkbe. Láttuk tehát, az ember és a természet harmóniában van. A természet körforgásában megvan az embernek is a kijelölt helye. A világ szépségéhez hozzátartozik az ember belső lelki szépsége és belső harmóniája. Mindezt Isten teremtette, és Isten tartja egyensúlyban. Ugyanez a költő élete végén olyan verseket ír, melyeknek művészi képei érzékletesen mutatják a vallásos érzéseknek egy sajátos feszültségét, egyfelől az elkövetett vétkei miatt érzett bűntudat gyötrelmét, másfelől a kegyelem, a bűnbocsánat, a lelki harmónia vágyát. A költemény címe: Adj már csendességet. Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli úr. Bújdosó elmémet, ód bútul szűvemet, kit sok kín fúr. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjon vár mentségére. Őrizd, ne hadd, ébrezd, haragod ne gerjezd vesztségére. Nem kicsiny munkával, fiat halálával váltottál meg. Kinek érdeméért most is szükségemet teljesíts meg. Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága feljebb való. Irgalmad végtelen, de bűnöm égtelen, s romlást valló. Jó voltod változást, gazdagságot fogyást érezhet-e? Engem te szolgádot, mint régen sokakot ébreszthet-e? Nem kell kételkednem, sőt jót reménylenem igéd szerint, megadott kedvesen, mit ígérsz kegyesen, hitem szerint. Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját. Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát. Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül. Kit jól gyakorolván, hallak meg nyugodván, bú s kín nélkül. A balassi kutatás a költő istenes verseit értékeli a legjobban. Ezekkel a művekkel ugyanis Balassi egy merőben új és bátor tetre vállalkozott. Az akkorra már megszokottá vált gyülekezeti ének közös tevékenység volt, és sajátos nyelven szólt Isten házában, Isten dicsőségére.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét, sok hitetlenségét, undok förtelmességét. Töröld el rúdságát, minden álnokságát, könnyebbítsd lelkem terhét. Akar nagy akorta hozzád ismét megtérni, de bűneim miatt nem mér előtt bemenni. Tőled, ó igen, fél, reád nézni sem mér, színed igen.
Balassi személyesítette ezt a hangot, és kiemelkedő művészi eszközökkel fejezte ki mondani valóját. A költő 1594-ben lelte halálát a csatatéren, Esztergom ostrománál. Az úgynevezett vízi város ostrománál sebesült meg május 19-én, mindkét combját golyó járta át. Halála május 30-án következett be, abban az évszakban, amely a természet számára az újjászületést hozta, és a költőt nem egyszer megihlette szépségével, mindig megújuló csodáival. Ez a költő és ez a szenvedő ember írta le ezeket a sorokat, és szánta azokat az Atyaistennek, hogy a bajokat távolítsa el. Az Szent Háromságnak első személye, Atyaisten dicsőséges felsége, mind ez széles világnak teremtője, tekints reám, ilyen veszett szegényre. Ments, s vezess ki, Uram, az sok veszélből, Viselj gondot rólam, te árvád felől. Ne szakadjak el tőled, Istenemtől, segély, kiáltok hozzád egyedül. Annak reményében, hogy a költő imái meghallgatásra találtak, ajánljuk fel saját imáinkat az isteni gondviselésben bízva és reménykedve. Isten áldja meg a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Zalder Évát hallották az Angyalok citeráján.